Sziasztok, ez itt az Ekervekkel, az első magyar elkereskedelmi podcast. Szó lesz stratégiákról, marketingről, fejlesztésről és mindenről, ami elkereskedelem. A két házigazda Horváth Zoltán és Nagy Gábor.
Elnézéseteket kell kérjük, de a mai adás az nem lesz olyan hangminőségű, mint a korábbiak. Ez abból a bakiból adódik, hogy rossz mikrofont választottunk ki a felvétel során. Viszont olyan ötleteket szedtünk össze, amiket úgy gondoltunk, hogy újra nem tudnánk így fölvenni, ezért abban maradtunk Zolival, hogy megtartjuk az adást. Bízunk benne, hogy így is élvezhető lesz.
Az utóbbi időszakban megtapasztalhattuk, hogy erősödik az online. Egyre többen térnek át, vagy egészítik ki az eddigi működésüket az elkereskedelemmel. Mindenki most akar online-nal indulni, vagy újraindulni. Azonban nem árt egy kicsit tervezni, mielőtt elkötelezzük magunkat valami mellett. Milyen szempontrendszer szerint vágj bele egy üzletbe? Milyen szabályok szerint szeretnél működni? Egyáltalán miért fontosak ezek a szabályok? Arról beszélgettünk, hogy hogyan csinálnánk mi, ha most kellene elindítanunk egy hobby projektet. Milyen folyamatokon mennék végig? Mit csinálnánk? Hogy választanánk meg a terméket, a piacot? Csapjunk is bele!
Sziasztok, itt egy újabb péntek, és összejöttünk Zoliban, hogy beszélgessünk egy picit, és most egy olyan témát hoztunk, amiről úgy gondolom, hogy mind a ketten nagyon-nagyon szeretünk beszélgetni, egy picit szakmai is. A vállalkozás indításnak azon területét emeltük most ki, ami pont az eleje, az ötletelés, kicsit álmodozás, és egy picit megnézzük a stratégiákat, és olyan jellegű szemszögeket hozunk, ami szerint érdemes szerintünk végignézni azt, hogyha bele akarsz kezdeni valamiba. Itt van előttem Zoli.
Sziasztok. Igen, az előző adásokban is már bocolgattuk úgy a kialakult helyzete volt tekintettel, hogy most az online az felendülni látszik. Boldog-boldogtalan most ezen töri az agyát, jönnek ki a kurzusok, hogy most vágj be online marketingbe bele, indíts shopot, és hozzáteszük teljesen jogosan, várat egy ilyen felendülés, és azt kell, hogy mondjam, még mi is, minket is megcsapott ennek a szele, hogy kedvet kaptunk hozzá, hogy indítsunk akár egy shopot is, és elkezdtünk agyalkodni, beszélgetni rajta, hogy milyen szempontok szerint, vagy milyen metodika szerint építenénk mi föl, és úgy gondoltuk, hogy ebből csinálhatnánk akár egy adást, és akkor ez több mindenkinek is hasznos lehet.
Így van, hogy ez régóta beszéltünk már erről. Még van egy-két shopunk, amit saját magunk is üzemeltetünk, de azért többségében inkább az ügyfeleknek az áruházai vagyunk rá fókuszálva. De talán itt a podcast kapcsán ez még jó is jöhet ki, hogy csinálunk valamit, és akkor utána bemutatjuk, hogy azzal milyen eredményeket, vagy egyáltalán milyen technikákkal dolgoztunk. Úgyhogy ez fordult meg a fejünkbe, és azért kezdtünk el ezen gondolkodni. Talán ez egy löketet ad, hogy azt csináljuk is meg, ha már ezt így egy adásba bemondtuk.
Igen, és az a durva, hogy teljesen nullára. Szóval nincs semmi, se termékünk, se piacunk, se beszállítunk, se gyártunk. Szóval most kvázi, ha minden jó megy, akkor kitalálunk valamit, és azt át az ég fel fogjuk építeni, és be fogjuk transzparensen mutatni. Igazából az adás most arról fog szólni, hogy milyen szempontrendszerek, vagy milyen szabályok mentén választunk terméket, piacot, majd erről fogunk beszélni, mert ez egy ilyen adok-kapok oda-vissza, hogy melyikből érdemes kiindulni.
Én úgy gondolom, hogy nagyon sok minden talán a józan paraszti ész gondolkodásából is jöhet, de hát ha lesz benne egy-két olyan dolog, ami így a hallgatónak ötletet ad. Ha csak egy apróság is, szerintem az el tud indítani egy újabb vonalat bárkinek a fejében, úgyhogy a cél az ezzel ez. Amit még fontos megjegyezni, hogy alapvetően, mivel most mi ezt nulláról indítjuk, talán azt mondom, hogy olyan jellegű célközönségnek szólunk, aki hasonló jellegű dologba gondolkodik. Most nem feltétlen ilyen multis keretek közben, inkább azt mondom, hogy nem feltétlen azokhoz szólunk, akiknek már megvan a kereskedelmi egység, és mondjuk az online piasztér fele indul el, vagy pedig aki már évek óta üzemelteti az áruházat, bár én úgy gondolom, hogy őnekik is lesznek hasznos gondolatok benne.
Igen, egy gyors kacsintás, hogy ilyen szinten nem tudjuk, hogy kik hallgatnak bennünket, úgyhogy azt megköszönnék, ha adnátok valamilyen visszajelzést bármilyen médiumon keresztül. Erre majd ki fogunk tenni a végén is, hogy e-mail, Facebook, hogy hol várjuk ezeket, mert eddig vajon nem igazán voltunk aktívak, nem is kértünk visszacsatolást.
Szerintem csináljuk ezt úgy, Zoli, hogy ez az adás alatt az oldalunkon egy picit kis űrlapot tegyünk ki, és akkor meg szeretném kérni benneteket, hogy jelezzetek vissza, ez egy néhány kérdés lesz, csak valószínűleg ilyen választól is.
Jó. És egy kis felvezetés csak, hogy miért a shopban gondolkodunk, ugye most minden szakértő a piacon, úgy Amerikában, úgy Magyarországon is mindenki kicsit az online felé kacsingat, az online felé mozdult-e. Ugye attól még, hogy online, az nem egyelő a shoppal. Rengeteg féle monetizálási lehetőség van még a shopon kívül. Nagyon sokan ugye hatféle bizniszmodellt különböztetnek meg, attól függetlenül, hogy a matrixban, ahol helyezkednek el, ez egy profit, illetve költségmatrix, ami ugye négy részre bontható, és nyilván a magas költség és az alacsony profit az éppen a fizikai termékekre vonatkozik, és egy shop pedig az pont ebbe a kategóriába tartozik. Ennek ellenére mégis azt mondjuk, hogy megéri ezt a időt, és megéri belevágni.
Én visszacsatolnék majd erre, viszont beszéljük végig, hogy milyen jellegű más ötletek vannak még itt ebben a matrixban.
Uh-huh. Jó. A bal alsó sarokban a magas költség és alacsony profit tartalmú termékek, azaz a fizikai termékek találhatók, a jobb alsó sarokban pedig az alacsony költség, alacsony profit tartalmú modellek, például ilyen az affiliate, ami gyakorlatilag viszonylag gyorsan elindítható, de nem kell tőle világmegváltást várni. A bal felső sarokban ugye a magas költség, illetve magas profit tartalmú üzleti modellek, tipikusan így például egy szoftverfejlesztés, ha belevág valaki ilyesmibe, az zsebébe kell, hogy nyúljon, és ideális esetben a jobb felső sarok, ami az alacsony költség és magas profit tartalmú tevékenységek, ilyen például most, ami nagyon dívik, az a coaching, illetve az online kurzusok.
A képzések is, igen.
Így van. Viszonylag alacsonyan és gyorsan indíthatóak, és skálázhatóak. A coaching szemben állítva az online kurzusokkal már annyira nem skálázhat, mert a saját időt adod nyilván el, de hogy most mindenki erre kettőre fókuszál, kivéve minket.
Nem, egyébként az az érdekes, hogy talán majd mindegyik területben van kisebb tapasztalatunk, mivel webshopos területen van egyébként tapasztalatunk. Affiliate, én azt mondanám egyébként, hogy az affiliate rendszerek nemzetközi szinten nagyon jó skálázhatóak. Úgyhogy igen, egy alacsony profit tartalmat lehet elérni, viszont jó skálázod, végén lehet, hogy jól tud belőle kijönni. Szoftverfejlesztéssel is foglalkozunk, ugye meg van saját szoftverünk is, ezt látjuk mi is, hogy tényleg nagyon-nagyon költséges dolog, viszont megint csak ott van, hogy nagyon jó skálázható és aránylag jó rendszerek húzhatóak rá. A tanácsadás, coaching és...
Hát a coachingot vegyük ki, tanácsadás, jó, az egy jellemzőbb rá. Okay.
Tanácsadás, igen, az meg igen. Tehát ott tényleg a saját időd és egy nagyon magas tudás szükséges hozzá. Ami miatt, ahol vissza akarok térni a webshopokra, hogy alapvetően mégis azért gondolom vonzónak egyébként, mert hogy ki tudod szervezni aránylag jól. És ha én vállalkozó fejjel gondolkodok, vagy nagyon sok hallgató úgy gondolkodik, hogy hát azért nekem ez nem teljesen a teljes életem, igazából nekem ez azért szükségeltetik, hogy profitot termeljek, és szintén megvalva, és amellett azért én a szabad időmet, ami felszabadul, azt eltölteném mással is, az ebbe a környezetben szerintem aránylag jó megcsinálható. Mivel jó kialakítod a saját kis rendszereidet, akkor ki tudod szervezni, és a csapatot a háttérben tudod hagyni, hogy működtesse az egészet. Míg hogyha ez egy tanácsadói munka, egy coaching munka, vagy egy online képzés, abban az esetben viszont, hogy a te saját tudásodat adod el, mindig neked kell ezt az egészet táplálnod újra és újra. És ebből kifolyólag én úgy gondolom, hogy meg kell tudni különböztetni területeket, hogy oké, hogy magas profit tartalmú valami, de elképzelhető, hogy sokkal többet veszel többet.
Persze, nyilván ez csak egy szempontrendszer volt. Ez a profit és a költség irányába közelítettem a dolgot. A másik kérdés is teljesen igazat volt abban, hogy egy vállalkozónak az a lényeg gyakorlatilag, hogy minél kevesebb erőforrásból a maximumot hozza ki. Legyen ez idő, legyen ez pénz, de hogy sokszorosát, kvázi hatást többszörözést éljen valamilyen szinten. És igen, a coaching, az ott az gyakorlatilag óradíjba vagy. Amennyit foglalkozol valakivel, azért fizet. Vagy tanácsadás.
És hozzáteszem, hogy a coaching is most szerintem, hogyha pont kezdőkről beszélünk, tehát divatos lett a coaching, de szerintem az Isten óvja azoktól, aki kezdőként akar beleokoskodni, és mondjuk tanácsot adni olyannak, akinek nincs tapasztalata. Szerintem egy coachingban akkor tudsz elmenni, amikor már tényleg letettél, mit tudom, akár 20 évet, vagy 30 évet egy szakmában, tényleg megfelelő tapasztalati háttérrel rendelkezel, egy picikét hátra
vonal. Sok kudarcért.
Akár sok kudarcért, és sok kudarc általi tapasztalatért, és ezeket meg tudtad élni, fel tudtad dolgozni, tudtad kezelni, és aztán kamatoztatni tudod, és mondjuk más már a te hibádból tanuljon, vagy ezekből a dolgokból. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez...
Igen, ott te vagy a termék.
Így.
Amit maga a tanácsadó termék, ott a tudását, a tapasztalatát adja el. Még egy shop, egy fizikai termékeket árusító shop, szerintem fúra le automatizálható.
Igen,
és azt sem mondom, hogy csapat kell hozzá. És az ember vissza tudja venni, hogy egyszemélyes cégként, most idézőjelben, szerintem több sokat is el lehet irányítani.
Igen, de piciként. Tehát ugye az nekünk is ugye rengeteg kereskedelmi partnerünk, azért nem az a jellemző, sőt, senki nincs, aki egyedül viszi ezt. Úgy gondolom, megvannak azok a körök, ahol már ugye a beszerzés magadnak kell csinálni. Arra valószínűleg ember kell, vagy csapat kell, hogyha komolyabb termékkör van. A logisztikát azt meg kell csinálni. Oké, fulfillmentbe ki lehet vinni, de szerintem van az az időszak, amikor már nem éri meg fulfillmentbe kivinni. Sőt, vannak olyan termékkörök, amikor nem éri meg egyébként kivinni, vagy kiszervezni ezt a dolgot. Ugyanúgy a sales, az ügyfélszolgálat, hogyha ezeket tényleg nagyon jól akarod csinálni, úgy gondolom, hogy előbb-utóbb csapatot kell építeni, bár az első körökben teljesen jó egyébként kiszervezetten menni ezekkel a dolgokkal. Bár továbbra is visszacsatolva a gondolatmenetem, ez azt mondom, hogy nagyon nagy cégeket föl lehet építeni úgy, hogy alapvetően vezetőként a háttérben inkább ellenőrző jelleggel, vagyis iránymutatási jelleggel vagy ebben az egészben benne. Még ezt mondjuk egy tanácsadói coaching és online képzésben nem igazán tudod megcsinálni véleményem szerint. Úgyhogy el kell dönteni azt is, hogy mekkorát szeretné építeni. Mert megint csak azt mondom, hogy ha egy shop esetén azt nézzük, hogy alacsony költségek vannak, magas költségek vannak, és alacsony profit van, ugye ezt hozta ki gyakorlatilag ez az elemzés, de nem mindegyem az, hogy mondjuk 10%-os profittal tudsz csinálni egy 1 milliárdos forgalmat, vagy nehogy Isten, a coaching idődből tudsz kihozni néhány millió forintos bevételt egy évben. Nagyságrendi különbségek tudnak a kettő között lenni, szóval, hogy picit próbálom megszáfolni is, vagy éppen más szemszögből megvilágítani ezeket a dolgokat.
Ez így van, de hát senki nem szerintem irreális célokat felesleges magunk elé támasztani azzal, hogy most egy milliárdos forgalmat lövök meg, és csak elég a 10%, ez a számok szintjén jó hangzik, de nyilván ez nem így van.
Ja, abszolút. Ez egy nagyon távlati, ez már egy elég nagy kereskedelmi céget kell felépíteni ahhoz, hogy ez működjön. Ahol már egyébként kevés viszek abba, hogy ez még fulfillmentbe, vagy mindenféle kiszervezett szolgáltatásból fönn lehet tartani megfelelő profit mellett.
Szóval lényeg, hogy a coachingot gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt fel lehet futtatni, úgymond fel tudod tölteni a saját idődet, annyit adsz el belőle, amennyit szeretné, és viszonylag maximalizálni tudod az óradíjadat. Még a másik, ez egy hosszú távú játék lehet, ahol először 1 milliót kell, 10, 100,
abszolút.
És akkor rád van bízva, hogy mekkora céget szeretné építeni. Hány ember kell hozzá. Egyedül szeretnéd tovább, mindenkinek az egyéni preferenciájára van bízva, hogy milyen céget, tehát most nem is puszáj, hogy cégként. De hát jogi
értelemben, igen. Szerintem muszáj, igen, beszéljünk erről. Nem is lehet másképp. Jó, oké. És akkor szerintem térjünk arra, hogy mi most arról beszélünk, hogy igen, most sok minden volt, de hogy mi a nulláról szeretnénk építeni ezt az egészet, és alapvetően inkább most azokat a technikákat, technológiákat és infrastruktúrális lehetőséget próbálnánk ki, amivel ki tudjuk szervezni igazából a munkának a nagy részét.
Kvázi, mi inkább abban gondolkodunk, hogy inkább rendszerekben, inkább szoftverekben automatizálva mindent, és minél kevesebb emberi beavatkozást igényeljen ez a dolog. Részünkről úgy logisztika, mint ügyfélszolgálat részről. Egyedül talán a marketinget azt nem fogjuk kiszervezni már.
Hát igen, szerintem a marketing és az ügyfélszolgálat, ez a kettőt azt nem igazán tudod. Valamilyen szinten a termék ismeretednek neked kell meglenni, és ezt szerintem nem lehet úgy kiszervezni.
Ügyes vagyok az az ügyfélszolgálatot, azt is jól le lehet automatizálni. Nyilván tartalom kell hozzá,
igen.
Jó, gyakran ismételt kérdések. Erre itt megint nagyon attól függ, hogy milyen piacban gondolkodunk.
Igen.
Szerintem akinek már van 5 éve egy shopja, és benne van egy bizniszben, annak ugyanúgy hasznos lehet, mert egy teljesen új termékkel, új piacon elindulni, nem biztos, hogy azt kell csinálni, hogy ő csinált 5 éve, vagy nem biztos, hogy úgy kell csinálni. Úgyhogy egy teljesen, attól függetlenül, hogy egy létező, működő cég, akár a meglévő modelljét is átértékelheti ezen szempontrendszer szerint, hogy egyetlen jó piacban van-e benne, mert tudjuk, hogy a jó az a legjobb ellensége, lehet, hogy egy másik termékkel, egy másik piacon kétszer ekkora profitot tudna csinálni.
És milyen nehéz ezt meghatározni onnan, ahol most vagy? Próbálkozzunk meg vele, és nézzük meg, jó? Szerintem menjünk is, az ugye egy 10 lépcsős szempontrendszer lesz.
Igen. Még a szempontrendszer előtt, nulladik lépésként, gyakorlatilag az embereknek a miértje, ami meghatározza még ezt az egészet, és erről már valójában volt szó nálunk is cégen belül, hogy mit szeretnél vele elérni? Mi az, ami hajt? Mert ez rendben van, hogy a dolgok szépen mennek, minden kepét ül a lóvi, akkor erre nincs nagy szükség, mert öröm és boldogság van. De hogy akkor jön elő miért, meg a kitartás, meg az elhivatottság, amikor nem éppen úgy alakulnak a dolgok. És hidd, hogy nem úgy fognak alakulni sokszor a dolgok, sőt, soha nem úgy alakulnak, mindig kicsit alkalmazkodni hozzá, és ekkor jön elő az, hogy ha tudod, hogy miért csinálod, akkor sokkal megkönnyíti ezt az egészet. Hogy van egy célod, amit el szeretnél érni, és ehhez kapcsolódik a következő gondolat, hogy a három pillér, ami alapján el lehet indulni, hogy mennyire vagy jó abban, amit szeretnél csinálni, azaz a szakértelem, szakmailag, mennyire értesz hozzá. Utána, hogy mennyire tudod szenvedélyet csinálni, azaz, hogy mennyire szeretnéd ezt csinálni. Mennyire tudod elképzelni egyáltalán magadat, mondjuk 2-3-5-10 év múlva, hogy még ugyanezt csinálod. És a harmadik nagyon fontos, hogy ezt a dolgot, amit kínálsz, vagy csinálsz, azt a piac hajlandó megfizetni. És valahol ebben a hármas mátrixban kell úgy elhelyezni magunkat, hogy nekünk is jó legyen, az ügyfélnek is jó legyen, ha vannak munkatársaink, nekik is jó legyen, szóval mindenkinek jó legyen, és ez egy nem egyszerű dolog, főleg előre látni. Valamit lehet, hogy most teljesen bele vagy szerelmesed valamiben, aztán
majd megután.
Aztán meg kompassz.
Majd 10 év múlva.
Hát annak sincs sok értelme, hogy van egy valami nagy fellángolásod, megtalálta a világ a legjobb termékét, nem is te vagy az első a piacon, de kevesen vagytok, és tudod, hogy ez menni fog. De egyszerűen lehet, hogy Magyarországon nincs rá fizetőképes kereslet. És hiába visz előre a lendület, előbb-utóbb falba fogsz ütközni, egyre többet koppansz, és igen, itt jön az, hogy a kitartásod egy tök szép dolog, de sok hegymászó is ezt elmesélhetné, hogy a jó hegymászok azok visszafordulnak, ha viharba kerültek, és nem erőltetik tovább a dolgot, vagy másodszor is megpróbálják meghódítani, vagy lehet, hogy egy életre el tudják engedni. Szóval ez a különbség sokszor a sportolók meg a vállalkozók között, hogy ott fizikai korlátok vannak, és ott komolyan büntet az élet, ha te feszegeted a határaidat.
Igen, egyébként viszont ha abban a helyzetben vagy benne, ugye már többször csináltam így végig vállalkozást, vagy vállalkozáson belül is projektet, amiben rengeteg időt beletoltunk, és rengeteg energiát, és hogy nem fordult még át, még mindig nem fordult át, még mindig nem önfeltartó, de látod benne a lehetőséget, de erős a konkurencia, hogy mit csinálj egyébként, kitartó legyél, vagy inkább most ez tényleg az a pont már, ahol vissza kell fordulni, ezt szerintem nagyon nehéz meghatározni, és ebben az esetben szerintem nagyon érdemes külső szakértőket is bevonni ebbe a dologba, hogy más szemszögből is láthasd a lehetőségeidet, és hát igen, nagyon nehéz szerintem meghatározni ezt a pontot, amikor azt mondta, hogy igen, itt még ki kell tartani, mert egyébként ez jó lesz, vagy igen, ez ennyi volt, és álljunk meg.
Talán ezért jó mérföldköveket állítani, és ilyen kilépési pontokat, vagy ilyen, nem is tudom, ezek kapaszkodó. Hogyha ezt nem éred el, akkor időben, vagy egy összegben egy számot húzni, hogy tényleg, ha ez alá, vagy fölé nem tudsz menni, vagy alá, nézőpont kérdése, hogy mit vizsgálunk, profitot vagy költséget, akkor egyszerűen meg kell hozni ezt a döntést, hogy még tiszta fejjel, még az egésznek a legelején a tervezésnél, hogy már pedig nem tovább. Mert ott mikor benne vagy, az teljesen az érzelmek el tudnak ugye vinni. Rengeteg időt belőtt, rengeteg pénzt mondjuk belőtték, és nem tud elengedni. Ott már mindenki látja, és így jön, amit mondtál, hogy külsős szakértőt igénybe venni, aki kicsit rálát a dolgokra, és látja fáta az erdőt, mert te ott abban a helyzetben, ott lehet, hogy elmerült egy mocsárban is. Szóval képtelen vagy racionálisan dönteni.
Így van, bár hozzáteszem, soha nem tudod meg, hogy ha abban vagy, soha nem tudod meg, hogy sikerült volna vagy nem, mert alapvetően nyilván nem tudod párhuzamosan mind a kettőt futtatni. Ez szerintem inkább már picit ilyen pszichológia, hogy kinek hol vannak ezek a határa, és hogy meddig kell csinálni. Bár hozzáteszem, hogy hiszek abban, hogyha valamiben teszel megfelelő figyelmet, időt, energiát, akkor az működőképes dolog.
Jó, szerintem mindkét oldalra rengeteg példát tudnánk hozni.
Abszolút.
Hogy ki az, aki kitartott és sikersztorú lett, de ki az, aki úgy lett sikersztorú, hogy el tudta engedni. És belekezdett egy... És lehet, pont a válság kasszál el valakit, vagy valamit. A két évvel, ugye erről szó volt, de két évvel lehet, hogy ezt segít hozzá, hogy egy másik ötlettel meg nagyot durrancson. Szóval ez egy ilyen szinte lehetetlen dolog.
Meg szerintem nagyon kevés vállalkozó van, aki az első vállalkozásából lett sikeres.
Ez a másik.
Hogy egyszerűen kellenek a kudarcok, föl kell állni, újra csinálni kell. Ha valaki ezt szereti csinálni, akkor én gondolom, hogy ezeken a húdácsolásokon aránylag gyorsan átép, és ebből tanul, és tovább lép. Uh-huh. Úgyhogy most meg már ugye annyiféle anyag van, és annyi információ van a világban, hogy akár még mások hibájából is könnyen lehet tanulni.
Ez a veszélyes.
Ez a veszélyes.
Mármint a sok információ. Az és a túlinformáltság. Hogy egy idő után egyrészt nagyon figyelni kell a mennyiségre, meg figyelni kell a minőségre, hogy kiket követsz. Nem azt mondom, hogy most mi mondjuk a tutit, hogy bennünket kell követni, de hogy legyen az a iparágon belül, tudom, egy 4-5 ember, akinek tényleg elfordul a véleményét, és kvázi kis túlzással elhiszed, amiket mondanak. De ezt nagyon jó meg kell szűrni, és talán ez az, amivel a 50-60 évvel ezelőtt nem kellett úgymond nagyon foglalkozni, mert nem volt ennyi információ. Ez most egy nehezített pálya. Egyben könnyítés is, mert hogy rengeteg információ elérhető, de ez a túlinformáltság, ez bénítani is tud. És bénít is egyébként.
No, szerintem kezdjünk bele akkor.
Jó. Vágjuk is bele akkor a 10-es szempontrendszerünkbe, jó? Az első legyen akkor a sürgősség érzete. Hogy az adott termék, amivel vágyat vagy problémát szeretnénk kielégíteni, az másik oldalon milyen sürgősségi érzetet hivatott kielégíteni.
Kvázi, hogy egy szükségleti termék, vagy mondjuk egy kevésbé szükségleti, mondjuk egy nem is luxus termék, hanem...
Hát igen, mondjam, most az elmúlt időszaknak a helyzete, az mondjuk kicsit átreformálta ezt a dolgot, hogy más dolgok váltak prioritásra. Tehát szükséglet kicsit megborult, mint a látalmas hétköznapokban, és olyan termékek váltak hiányzikké, amik eddig ugye nem voltak, és nem voltak kereskedősen felkészülve, hogy ilyen rövid időn belül ki kell elégíteni ezt az igényt.
Igen, de hogy egyébként maga az nem változott, hogy szükségleti termékről van szó, vagy nem, mert attól függetlenül, hogy általános háztartási termékekről volt szó, ez most, hogy most ilyen helyzetbe kerültünk, vagy nem, itt igazából szerintem csak annyi változott, hogy hirtelen jött egy impulzus igény.
Ez sürgősség. Hirtelen sürgős lett.
Hát hirtelen sürgős.
Igen, pont erről beszélünk most, hogy mindenki nem attól félt, hogy nem is jött szükség lesz rá, hanem hogy nem jut majd neki, ha kell.
Értem, elfogy a vécipapírozom.
Akár a vécipapír, igen, akár a gyógyszer. Akár a konzerv. Szóval most, ha ilyen szempontból vizsgáljuk ezt, akkor az abszolút szerintem a sürgősségi érzet az maximumra hágott, és akkor mindenki ezt próbálta csillapítani azzal, hogy megnyugtatta saját magát, hogy ezek bevásárolt. Na most, nyilván ezekre nem lehet számítani ilyen szinten, ami most történt, de hogy például fel tudsz készülni egy szezonokra. Minden szezonnak megvannak a saját sürgősség keltő termékei. Akár esküvői szezontól kezdve a nyári szezon, az iskola szezon, az ovi, nem is tudom, mi van még, a új évkor, a fogyókúra szezon. Ezeknek mind megvan a maga kis trendje, amiket el lehet követni, és nem árt, ha egy éven belül például nem csak két hónapot választasz ki, vagy olyan terméket árulsz, ami két hónapig fog menni.
Alapvetően lehet, hogy itt egy picit én még hátrébb is lépnék egy lépéssel, a szükséglet termék, hogy megközelíteni úgy ezt az egészet, hogy te fogod ezt az igényt majd kelteni. Ez ugye azért fontos, mert nagyon sokan, amikor elindulunk ebbe a gondolkodásba, akkor mindig ugye keressük azokat az új termékeket, hogy amit még senki nem forgalmaz. De ugye beleesettünk abba a hibába, hogy azzal viszont nem számolunk, hogyha senki nem forgalmazza, nincsenek még ezek újdonságok, akkor senki nem tud róla. Akkor valószínűleg mi vagyunk abban a szerepben, hogy ezt megismertessük a közönséggel, és ebben az esetben egy teljesen más stratégiát kell fölépíteni, főleg marketing szempontjából, és az azért alapvetően egy elég nehézkes piac lehet, és hogyha valaki nagyon kezdőként akar ebbe elindulni, akkor ezt mindenképpen tartsa szem előtt, hogyha persze nagyon jó az a termék, amit senki más nem forgalmaz, de ha nincs a piacon, nincsen rá keresés, és ezeket nem nézed meg a háttérben, ugye erre rengeteg jó eszköz van, majd egy következő adásra fogunk ezekről beszélgetni, milyen eszközöket használjunk arra, hogy hogyan kutassuk le a piacunkat, akkor beleesettünk abba a hibába, hogy ez nem fog működni.
Két gondolatom van ide.
Okay.
Az egyik az még a Bolyár Gábor mondta nagyon régen, Graphisoft-nak az alapítója volt, hogy, és ő nem ma kezdte az üzleti életben, és ő mondta azt, hogy ne lépj olyan piacra, ahol te vagy az első. Főleg kezdőként. Nyilván nagyot lehet kaszálni, de borzasztó nagy a rizikó benne, hogy nem neked fog sikerülni. Hát nézzük csak azt, hogy nem a Google volt az első kereső. De ő lett sikeres benne. És mindenkinek ez gyakorlatilag más dolgozik, te meg kikaparod a gesztenyét, vagy kikaparja ez a valaki gesztenyét utánad. Szerintem érdemesebb, és lényegtelen, hogy kezdő, nem kezdő, egy bizonyítottan működő terméket választanék, ami már mondjuk nyugaton működik. Megvan a célpiac, megvan a termék, megvannak a gyártók, szóval kvázi a piac validálta már, emberek ezért pénzt adnak valahol.
Oké, csak hogy pont erről beszélünk, hogy ha viszont Magyarországon, ezt mondtad, hogy külföldi piacon, viszont Magyarországon nem ismerik, akkor abban az esetben itt neki kell megismertetni. Uh-huh. Én azt mondanám, hogy ha új terméket is vezetsz be, akkor is annak úgy van véleményem szerint értelme, ha már van egy bizonyos érdeklődési körű ügyfél követő bázisod, akik felé tudsz kommunikálni, és uh-huh. akik már sokkal könnyebb bevinni egy-egy újabb információt, egy-egy újabb terméket. Tehát teljesen nullára indulsz, akkor igazából legyen nagyon sok pénzed, hogy ezt megcsinálod.
Igen, a büdzsékkel.
Így van, és akkor viszont legyen, de az a veszély előjöhet, hogy jönni fog más ugyanúgy. De szerintem az örök szabály, hogyha...
És jönni is fog.
Igen, hát hogyha nincs verseny, tehát hogy piac sincsen.
Igen.
Tudtam, ez...
Jó, hát ez a gazdaságnak a alaptézise. Úgyhogy, és még másik gondolat, amit szerettem volna mondani, hogy ma reggel olvastam a Babelnek a legújabb cikkét, egy nagyon rövid cikk volt egyébként, és arra tényleg a Google Trendset használta, és két szót vizsgált meg, illetve két kifejezést, az egyik az olcsó, a másik meg a prémium. Uh-huh. És milyen trendek mutatkoztak az elmúlt hónapokban, és nagyon érdekes, hogy megvizsgálta egy globálban az egészet, és úgyis azt látszik, hogy csökken az olló a kettő között. Uh-huh. Szóval, hogy inkább az emberek kezdenek tudatosabbak válni, és talán a prémium termékek felé elmozdulni, és az olcsó görbe az pedig folyamatosan csökken. Uh-huh. És ezen belül még utána belemegy egy-két szegmensbe. Érdemes a cikket majd megnézni, majd lehet, hogy be is linkeljük az adás alá, ha lesz benne blogcikk. Vannak, amik teljesen megborultak, hogy már inkább a prémiumot keresik, mint az olcsót, és egyértelműen lehet látni, az olcsó az így esik befelé.
Az egy mika piac volt, ugye erre már beszélgettünk, hogy lehet, hogy itt egy következő válság is újra ezeknek a szavaknak a trendje megfordul, és az olcsót fogják keresni.
Igen, tök jó, most te ezen gondolkodsz, hogy milyen piacra lépj, és ha már körvonalazódik a termék a fejedben, a termékkör, akkor nem állt megvizsgálni azt, hogy például az emberek inkább az olcsó felé mozdulnak-e, például egy trend alapján, vagy inkább a prémium felé, és az árazásra meg a piacon belül a pozíciót is már itt tudod úgy szabályozni, vagy alakítani, tervezni, ahogy neked jó, ugye, hogy melyik szegmensre szeretné inkább lőni. Uh-huh. Egy termék körön belül is nyilván vannak. De legalább termék olcsóbbak, úgyhogy ez egy fontos szempont mindenképpen.
Nézzük szerintem a következőt.
A következő az a, nem más, mint a piacnak a mérete. Uh-huh. Ugye ez annyit akar, hogy nem is a számosság, hanem hogy mennyien hajlandók kifizetni neked a termékedet. Mennyien hajlandók fizetni érte, amit kínálsz. Ebből következik az, hogy milyen ár is leszámíthatsz. Mi az a minimum ár is, amiért megéri belevágnod egyáltalán.
Alapvetően, hogy itt erről már beszélgettünk egy picit korábban is, hogy főleg, hogyha ha kezdőként indulsz, de egyébként is érdemes valamilyen szintű réspiacokat keresni. Ugye beszéltünk már arra, hogy új termékek, én nem új termékekről beszélnék, szerintem ennek nagyon sok szemszöge van, hogy hogyan találj meg réspiacokat. Ezt úgy is meg lehet közelíteni, hogy fogsz egy bizonyos célpiacot. Például mondjuk azt, hogy 40-50-es fővárosban élő férfiak, és neki keresel egy problémát, és gyakorlatilag arra adsz megoldást, amilyen problémával úgy küzdenek. De ugye ennek azért nagyon sok más területe is van, hogy például Facebook csoportokra rákeresel, hogy mennyi követője van egy-egy Facebook csoportnak. Ugye például, nem tudom, hogyha francia bulldogokhoz akarsz valamilyen kiegészítőt árulni, vagy specifikusan nekik, akkor éppen megnéztem, hogy a francia bulldogos csoport az van több is, és hogy ezek között van olyan 20-30 ezres követőtábor levő csoport. Szóval, hogy valószínűleg ez már egy akkora piac, ami mondjuk egy ilyen kis mikrowebshopot ki tud szolgálni.
Ez mindenképpen jó jel akkor, ha találsz egyáltalán ilyet.
Igen, és úgy gondolom, hogy szerintem annyi ilyen mini szegmens van. Egyáltalán megfogsz egy bizonyos áruházak, vagy egy szolgáltatóra, egy szűkebb termékkörét, és arra ráspecializálódsz, arra megfelelő szakmaisággal írsz cikkeket. Itt már egy picikét akkor nem annyira érzékeny ár szempontjából a piac, mert ugye szakértői mi voltodat föl tudod építeni, és hogyha valakinek egy problémáját oldasz meg, akkor valószínűleg tőled fog vásárolni. Ugye erre egy tipikus jó példa az online márkaboltok, akik ugye ki is emelték, hogy ők nem a legjobbak az árakban. Ők arra erősítettek rá, hogy van hozzá plusz szolgáltatás. És nagyon érdekes területekkel találkoztunk az utóbbi időben, mert például Magyarországon találtam most már használt autót.
Online?
Vásárlást online, így van. 14 napos elállási joggal, kihozzák neked az autót, megnézed, kipróbálod, hajtod, és akkor, hogyha mégsem jött be, akkor gyakorlatilag visszavihetett. Tényleg, hogy ez gyakorlatban hogy működik, nem tudom. De hogy ezek leszervizelt, megnézett jó autók, és gyakorlatilag online lehet vásárolni. Nem tudom, ha most autóvásárlás előtt lennék, én nem tartom kizártnak, hogy kipróbálnám ezt a dolgot.
Előtte vagy? Csak lehet, hogy 5 év múlva fogsz lenni.
Mindenki előtte
van. Aki szeretné a hatót egyszer. Még ide egy érdekes gondolat, amit a régebben ugye a product market fit volt inkább, uh-huh. és ezt a Brian Belfort alatt megfordította a market product fitre, hogy ugye régen volt egy terméket, kitalált egy terméket, hogy tök jó ez is kell itt fog, és akkor ahhoz kerestél te piacot. Uh-huh. Volt egy, nem is tudom mit, most több mint egy kenyérsütő, most ez úgy is megy, és ahhoz te megkerested a piacot. Ki az, aki ezt meg fogja venni? Háziasszonyok, vagy inkább aglegények, akik egyedül vannak, és akkor biztos nekik ez jó lesz. Még kicsit most megfordult, most már sokkal inkább a piac felé közelítik meg. Fognak egy piacot, amit te is mondtál, akár Facebook csoportok, vagy Instagramra rákeresel a hashtageket, és akkor, hogy hány követője, vagy poszt van egy-egy hashtag alatt, ez alapján tudsz azért következtetéseket vonni, hogy mekkora lehet a piac, hogy milyen érdeklődések követik ezeket a dolgokat, és hogy ebből csak azt akarom képzelni, hogy sokkal inkább megfordult most már, hogy fognak egy piacok, és a piacnak kikutatják, vagy felkutatják a problémáját, vagy a vágyait, és arra hoznak egy meglévő terméket. Van, aki kitalál ugye terméket, ez veszélyesebb, de valaki meg már egy bizonyítottan működő terméket, ahol valakik ezt már letesztelték, árulják, működik, pénzt adnak érte, és megjelenek belőle, azt át tudja ültetni. Úgyhogy inkább az a javasolt, hogy legyen meg a piacod, és utána a piac mellé vagy piac ismerete után válasz ki a terméket, hogy mit szeretné nekik eladni. Uh-huh. Ez egy gyártónak nyilván úgymond nem működik, mert neki már adott a termék, neki ez egy fordított dolog, de valakinek nincs semmiféle elköteleződése egy gyártóval, hanem tényleg csak most akar indítani egy csapot, akkor ez mindenképpen egy javasolt szempont, hogy előbb a piac és utána a termék. A következő érdekes szempont, ami szerint érdemes megvizsgálnunk a lendő bizniszünket, az az egy vásárló megszerzésének az ára. Azaz, mennyire könnyű egy vevőt megszerezni.
Igen, ez ugye nagyon fontos, mert talán abból kifolyólag, hogy egyszer tudunk neki eladni, vagy többször is. Ugye ezek a költségek az utóbbi időben, főleg az online marketing kattintási költségek.
Drasztikus megnövekedése.
Így van, és szerintem várhatjuk az elkövetkezendő időszakban is, hogy ez tovább fog egyébként növekedni. És ez ugye évekkel ezelőtt kijött az Amazonnak egy kimutatása, miszerint ő gyakorlatilag az első vásárláson nem keres, még sokszor a második vásárláson sem keres, hanem ezt ő azért tartja fent, hogy tudja építeni a saját adatbázisát, mert tudja, hogyha valaki vásárolt már nála, ő fog újra vásárolni. Így az első vásárló megszerzése és az első eladások, ha neki veszteségesek is, akkor is hosszú távon az üzleti modelljében ez benne van, és ezzel tud dolgozni.
Én kalkulál ezzel.
Abszolút. És hogyha nekünk olyan termékkörünk van, amit nem valószínű, hogy el fogunk tudni adni újra, vagy csak nagyon-nagyon sokára fogunk tudni eladni újra, akkor majd annak a vásárolnak eladni újra, akkor abban az esetben ez ugye nagyon veszélyes lehet, és ezt akkor meg kell vizsgálni nagyon, hogy mi, hogy fogunk tudni úgy szerezni vásárlókat hosszú távon, hogy fent tudjuk tartani a nyereségességünket.
Igen, mondjuk egy előző példára visszatérve, ha mondjuk egy használt autót szeretné vásárolni, akkor még az is elképzelhető, hogy ez működhet, mert az ember bizonyos időközönként, mondjuk 5-10 évenként kinek mi a bevett szokása, lecserélheti az autót, és ha te elégedett voltál, és még piacon vagy, mondjuk jó a bizniszed, akkor gondolkodsz abban, hogy egy ember élet alatt mondjuk 3-szor, 4-szer, 5-szer vásárol tőled autót. De ez egy magas áru termék, viszonylag magas profittal. De vannak olyan termékek, amik viszonylag alacsony áruak, alacsony a profit, és az ember egyszer vásárol belőle.
Igen.
Tipikusan ilyen a vécélőke. Most nem tudok jobban mondani, de hogy azt nem vesz minden nap az ember vécélőkét.
Nem, bár azért azt is vesz időközönként.
Persze, egy ilyen, kb. Ez a festése, egy ilyen rangú, egy ilyen tisztasági festés, vagy ilyen nagyobb légzétet a lakásfelújításon, akkor lehet, hogy kicseréli, de hát...
Vagy ha gyenge minőségűt vett, akkor idő előtt eltörik.
Igen, de állítsd párhuzamba az autóval, hogy az egy vécülőke mennyivel kisebb értékű termék, mekkora lehet rajta profit, és mondjuk legyünk nagyvonalok, 5 évente vesz valaki. Nem biztos, hogy fel tudja tartani kvázi, rá vagy kényszerülve, hogy már az első vásárlással is legyen valami profitod, mert nem számítasz arra, hogy 5 év múlva hozzád fog visszamenni.
Uh-huh. Oké, okay, abszolút. Igazából a maga az autóvásárlás, nem használt autóvásárlás, ugye ez is érdekes, hogy ugye meg kell vizsgálnunk, hogy nem tudom mekkora a bekerülési költsége lehet. Valószínűleg egyébként itt azért sokkal többször visszajönnek az oldalra, és megnézik az oldalon, de nem tudom, mennyi reklámbekerülési költsége van egy-egy eladásnak. De nyilván azért egy-egy autóban sokkal magas, nagyobb árések vannak, az árából adódóan. Úgyhogy én nem tudom képzelni, hogy ez működőképes dolog egyébként.
Most, amiről beszéltünk, az eddig az anyagi része volt, uh-huh. és van egy másik aspektus is a dolognak, az idő. Uh-huh. Mert lehet, hogy anyagilag nem került többe megszerezni egy látogatót, de viszont lehet, hogy 4-5 hónapra meghozza ezt a döntést. És addig neked folyamatosan simogatni kell, hol tartalmakkal, hol lehet, hogy remarketinggel, lehet, hogy csak egy ügyfélszolgálaton kérdéseket tesz fel, amiket neked ügyesen le kell kezelni. Szóval építed bizalmat, és ez megint egy idő, ha bár itt van egy ilyen, talán egy egyenes arányú kapcsolata az ár és az idő között, hogy minél magasabb érték valami, annál több idő általában, mire meghozza a döntést az emberünk, de hogy lehet, hogy egy viszonylag kisebb értékű dolog is elhúzódhat. És hát ezt nem tudod időben vagy anyagilag, mert az idő is pénz bírni, akkor más fogja lecsapni a dílt a végén. Holott te lehet, hogy simogattad már 3 hónapig, egyszer csak elrúgod a pöttyöt, és akkor jön más.
Így van, meg talán azt is szem előtt kell tartanunk, hogyha olyan termékkörünk van, ami megvan a multiknál is, és még van is rajta valamennyi árésünk, de a multi azt a termékkört beáldozza, és ő leadszerzés, vagy hát adatbázis építésnek használja. Ugyanúgy, ahogy az Amazon az első vásárláson nem keres. Ő is megcsinálja ezt, hogy ha még nem is fog rajta profitot realizálni, de akkor is nagyon-nagyon föl tudja tolni a...
Az abszerekkel akár.
Így van, meg egyáltalán nagyon föl tudja tolni a kattintási értékeket. Lehet, hogy egy, nem tudom, egy 10.000 forintos termékre ő nem sajnálja a 100 forintos kattintást. Soha nem fog neki megtérülni, de tudja pontosan, hogy először bejöttek, vásároltak, akkor utána majd el fog neki tudni adni mást is.
A következő a 4-es pont. A termékünknek az USP-je szépen magyarul.
Na mi ez?
Unique Selling Proposition. Azaz, miben tudunk egyediek lenni? Valamiben, amivel meg tudjuk különböztetni magunkat a versenytársaktól. Mennyire egyedi a termék, amit kínálunk a többiekhez képest, és itt gyakorlatilag ez a lényeg.
Nyilván itt lehetne saját egyedi gyártású termékek is. Főleg, hogyha ilyen kézzel készített...
Ez a könnyebbik eset.
Ez a könnyebbik eset, igen. Abban az esetben viszont, hogy ez nem így van, akkor nyilván valamilyen pluszt adjunk hozzá, hogy tőlünk vásároljanak. És ennek azért többféle megoldása lehet. Ugye nyilván az egyik, és talán az egyik legkönnyebb az a content, hogy tartalmat adjunk hozzá pluszban. Legyenek nagyon jó leírások.
Hát igen, amit most mondasz, az már majdnem egy ilyen, az egy kötelezően elvárt szint, hogy már ezzel meg tudod magad különböztetni, de ezzel még nem biztos, hogy a maga a terméket különbözteted meg, ezzel magadat különbözteted meg, hogy téged válaszol, ha majd meghozza a döntést. De maga a termékre ez akkor nehéz, ha nem te vagy a gyártó, és a legtöbbünk nem gyártó, hanem nyilván valahol meg fogjuk venni a terméket, megveszünk a terméket, és azt fogjuk kínálni, valószínűleg más is kínálja ezt a terméket, nagyon hasonló terméket. Ugye bejön az árazás, de az ár az csak egy szempont a sok közül, úgyhogy azt valami szinten alá kell támasztanunk nekünk különböző érvekkel. Például ezekkel az egyedi dolgokkal, amik ugye lehetnek az előző adásban említettük a Barkács shopodban, akkor például ilyen hogyan videókat tudsz mellékelni. Vagy az is lehet, hogy egy napon belül szállítasz. Vagy az is lehet, hogy a garanciád az például örök élet, most mondtam valamit. Hát annyira biztos, hogy a termékeidben. Pénz visszavásárlási garancia.
És az a legszebb, amikor te adod az összes kontentet, el tudja dönteni, de mégis annyira jól behatárolható egy cikk szám alapján, vagy egy gyártói szám alapján a termék, aztán elmegy, és csak 5 forint olcsóban megveszi. Semmi kontent nincsen. Nyilván ezekkel nem tudunk mit kezdeni. De mindenképpen fontos az, hogy bennünket talán. Egyébként ezt a Google is preferálja, hogyha jó vagy azokban a tartalmakban, hogyha minél több időt töltenek el az oldaladon, minél kisebb a visszafordulási arány, ebből kifolyólag az organikus találataid is tudnak előre jönni. Meg nyilván a vásárlói visszajelzések is. Ugye ez azért egy kerek egész, már hogyha akár árösszehasonlítókat használsz, és ott is a vásárlói vélemények jönnek vissza, és ott pozitív értékeléseket kapsz. Ez mind jöhet abból egyébként, hogy jó kontented van. Viszont ugye nagyon fontos arról beszélni, amikor termékeket választunk, hogy mennyire online specifikus a termék, mondhatom azt, hogy mennyire vásárolják meg online ezeket a termékeket, mert hogy alapvetően amiket el tudunk dönteni így is könnyedén, tipikusan ezek lehetnek alkatrészek, vagy kiegészítők autóhoz, műszaki cikkek, hogy tudunk igazából, hogy leírás alapján el tudjuk képzelni, hogy az micsoda, azt meg lehet vásárolni, és nyilván valószínűleg tucatjával mindenütt árulják ezeket a termékeket, az árösszehasonlítók ráadásul össze is hasonlítják ezeket, ott azért nagyon nehéz az, hogy te egyedi legyél, de mégis úgy gondolom, hogy meg kell ezzel tudni próbálkozni.
Például egy autógumi?
Például egy autógumi tipikusan igen, tehát ugye ebben van is tapasztalatunk is, hogy aránylag mi időben kezdtük el egyébként, mert hogy 2010 környékén még csak néhány konkurencia volt a piacon. Most már szerintem több száz konkurencia van a piacon.
És mi van akkor, ha egy olyan egyedi termék jellemzőt adsz hozzá, hogy kínáltok, ami mondjuk arról szól, hogy tárolod is a gumiját. Ezt már sokan csinálják szintén,
abszolút.
De még nem annyian.
Én szerintem jó irányt fejtegetsz, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy valami szolgáltatást adjunk mellé. Ne csak a termék legyen, hanem a plusz szolgáltatással különböztesd meg magad, és az egy olyan kényelmi szolgáltatás legyen, ami miatt azt mondod, hogy igen, ez neked kell. Ugye ez volt tipikusan az olajmárkaboltok.hu, aki csinált ezt, hogy főleg egyébként városban, idősek, ugye nagyon nehezen tudják megoldani a hűtőnek a cseréjét. Ők hoztak egy olyan komplet szolgáltatást, hogy kiválasztod, segítenek, szakértők segítenek egyébként, elviszik a régi hűtődet, behozzák az új hűtődet, beüzemelik az egészet, sőt, még egy hűtőre éppen nincs annyira szükségbe üzemelése, de mondjuk egy összetettebb műszaki cikket is, hogy egy gáztűz helyet beüzemelnek és megcsinálják. Már ez a kifizetett, jönnek, időpontot foglalnak, kopra megcsinálnak mindent.
És egyébként eleve ki kell, hogy fizesd a gáztűz helynek a szerelését, mert ez csak szakember végezheti, és ha te kimész mondjuk egy multiba, megbeszélek is gáztűzhelyet, hárman haverokkal nagy nehezen felcipelitek, és ott vagytok, felhozzátok a negyedikre például, akkor még onnantól kezdve nincs meg oda a probléma. Mert hogy ezt be kell szerelni, ki kell szerelni a légit, el kell szállítatni, szóval neked az volt a problémád, hogy neked gáztűzhely kellett. És azzal, hogy te elmentél, vettél egyet, vagy online rendelt egyet is kihozták, nincs meg oda a probléma, csak félig. És ők erre kínáltak egy ilyen tök jó majdnem, hogy altozéig megoldást, hogy ha te akarod, és a pénztárcád is ezt engedi, meg hajlandó vagy érte fizetni, és szerintem hajlandók az emberek fizetni, mert nekik az a problémájuk, hogy egyszerűen működjön régi off, új on.
Hát persze, meg szóval csak gondolj bele, hogy attól nem olcsóbb egyébként, hogyha a három helyről vesz igénybe a szolgáltatást. Megveszi valahol a terméket, aztán fogad egy bútoroztató céget, aki felszállítja, bár szerintem a futárszolgáltatók is felviszi, bár nem kötelesek egyébként, de hogy aztán utána meghoz egy harmadik szakembert, aki meg beüzemeli neki. De akkor fizess ki ezt egy helyre, bár ott sem egy helyre fizetik ki, mert egyébként gondolom, hogy egy szolgáltató holdudvarra van az egész mögött.
Persze, csak nem a szervező. Helyezted, mint az valaki átvallotta.
Szóval, hogyha kiszámolod, és valaki józan észre nézi, akkor valószínűleg egyébként nem olcsóbb akkor se, hogyha ezt ő nézi, vagy éppen egy 100.000 forintos termék esetén 6.000 forint a olcsóban valahol megveszi ezt az egészet. Uh-huh. Szerintem az annyi nyüggel jár, hogy nem éri meg neki.
Igen, itt nagyon sok terméknél az lesz a megoldás, hogy valami szolgáltatás. Vagy ajándékba, például nagyon sok helyen van már, hogy ajándékba adom. És akkor nyilván kapsz egy díszcsomagolást, vagy egy kis üdvözlőkártyát mellé. Szóval ilyenek, amik nem a terméket növelik, a termék értékét, hanem a te problémádat úgy adják meg, hogy azt te szeretnéd.
Én szerintem itt meg kell nézni azt, hogy, és egy picikét jobban nyitott szemmel, hogy mire van szüksége a te célközönségednek.
Ismered kell a célközönségednek.
Így van, mint ahogy egyébként ezt a Leventét megcsinálták. Ezen kívül gondolkozhatsz abba is, hogy te kreatívan kitalálsz különböző ajánlatokat, de ha nincsen hozzá kreativitásod, vagy nem úgy bántad, én úgy gondolom, hogy a magyar piac az nagyon gyerekcipőben jár ezekbe a dolgokba. Tehát ezt meg kell nézni külföldön. Nyilván Amcsi az első számú, de biztos vagyok benne, hogy egy csomó olyan Nyugat-Európa vagy fejlett ország van, ahol már megvannak ezek a jellegű szolgáltatások, és nincs más dolgunk, mint hogy ezt meghonosítani itthon is, mert ha nem mit csináljuk, akkor majd megcsinálja más.
Ügyesen másolni.
Ügyesen másolni, igen, hogyha nem tudunk. Ugye van egy rakás olyan dolog, hogy ilyen meglepetésboxokat csinálnak, édességekből például, hogy azt sem tudod egyébként, hogy mit vásárolsz, csak téged meglepnek egyébként valamilyen édesség különlegességekkel. Valamint én szerintem érdemes a Kickstarter-t is nézegetni, rengeteg ötletet lehet onnan elcsípni. Nyilván a specifikus problémákra adnak specifikus megoldásokat, de lehet, hogy pont onnan indul egy gondolat, mert amit a te online vállalkozásodba vezetés csoportba plusz szolgáltatásként egyébként be tudsz vinni. Ugye beszélgettünk erről még, hogy ennek az egész egyediségnek és az egész fenntarthatóságnak talán az egyik csúcs az, amikor különböző előfizetési rendszerekbe gondolkodsz. Mert ugye itt tudod meghozni azt az előnyt, hogy alapvetően az első bekerülési költsége lehet, hogy magasabb, de utána hosszabb távon tudsz egy vásárlóval
számolni,
kiszolgálni, így van, és ebből kifolyólag itt már az árakra is lehet, hogy tudsz manipulálni.
Igen, itt most kicsit minden összefügg, most lehet, hogy átcsapunk egy vásárló megszerzésének az árába. És jó ez a példa, amit mondtál, hogy az előfizetéses modell, meg az lehet egy termék előny is. Például valaki egy, mit tudom én, pont beszélgették valamelyik nap, hogy nincs olyan, hogy minden nap friss kenyeret kap. Uh-huh. Nincs a pékség, vagyis nem tudom róla, hogy mondjuk minden nap kiszállítja az adott családnak az aznapi zsemle vagy kenyér adagját. Nyilván ennek megvannak a
mérgyei. Ez az amcsikében már 20 éve látjuk, hogy a tejet lerakták a bejáratnál küszöbre.
Igen, a postaládába öntik.
Vagy bedobták az ablak, vagy az ajtót. De hogy ezt nem, ilyet nem látunk egyébként itthon. Biztos valamiért nem, vagy valószínűleg ez nem működne, vagy lehet, hogy próbálták, mert nem működne. De hogy igen, ezek is olyan előfizetési rendszerek, amiket most már nyilván az akkor még nem online oldották meg, de most már ezt online megoldható. Ugye azt hiszem, a Gillette vette meg azt a, mi volt ennek a neve?
Dollar Shave Club-ra gondolsz?
Igen, az volt, hogy gyakorlatilag borotválkozó készletet szolgáltak ki hónapról hónapra a vásárlóiknak, és szerintem talán az első olyan üzleti modell volt, amit így nagyon fölkaptak. De hogy valami bődület pénzé vette meg a Gillette, azt hiszem a végén. Nem biztos, hogy ők voltak, de azt hiszem, hogy ők vették meg.
Valamelyik nagyobb. Szerintem ő volt egyébként. De igen, hát új fecske volt.
Igen.
A piacon, vagy ők voltak az elsők, akik akkorát durrantottak, hogy közfutatba bekerültek, lehet, hogy volt előtte más is, aki így indult el. Sőt, szerintem biztos volt. Csak nem sikerült ekkorát durrantani, mint a dollár.
Igen, az őreknál, amikor nem tudom, te emlékszel.
Nem.
Egy ilyen raktárban van egy fasz, és fölugrik a targoncára, elmegy hozzák a dobozt, egyébként elég viccesen meg van csinálva. És napokban láttam, a webshipi egy picit hasonló koncepcióra épített föl egy videót, amúgy.
Igen.
Ez érdekes volt.
Küldet.
Na,
menjünk a következőre. Jön az ötödik pont, az pedig nem más, mint a termék leszállításának a költsége.
Én egy picit az online kereskedelemhez tartozónak tartom egyébként az étel kiszállítást is, ahol egyébként egy-egy lokális biznisznek csak lokálon belül vannak konkurenciái. Nyilván egy Pestinek egy Győr nem konkurenciája, de ugye itt lehetnek olyan termékek, amit nem lehet kiszállítani, vagy nem könnyű kiszállítani. Ugye ezzel is azért számolni kell, és hogy egy-egy nagyobb terméknek mekkora a kiszállítási költsége, ezt hogyan vállalják egyébként a futárszolgálatok, mennyire tudod beleépíteni az árazásokba, mennyire magas már az a kiszállítás, amit nem biztos, hogy ahhoz a termékkörhöz meg fognak fizetni. Úgyhogy ezt mindenképpen érdemes egyébként mérlegelni.
Hát itt figyelembe kell venni szerintem elsősorban a legkézenfekvőbb, ez a súly kérdése, illetve a méret.
Kiterjedés,
igen. Például egy nagy fali iskola terembe való táblát, azt nyilván nem olyan egyszerű szállítani, mint egy könyvet. Bizonyos speciális szállítási költségei lesznek, és mivel kevesen foglalkoznak ilyen szállítással, teljesen más árkategóriában fog mozogni. És még ha a terméket úgy néz ki, hogy profitban úgy tűnt, hogy nagyon jó lesz a terméket, lehet, hogy a szállítás meg fog jönni.
Ez tipikus egyébként, van egy ügyfelünk, akinek nagyon jó működött érdeklődő gyűjtése, a Kája Kandalló téma. De igazából ezeknek a szállítását nem nagyon volt egyszerű megoldani. Úgyhogy ők ezt tudtam, aki is vezették utána.
2-3 kilós termék.
2-300 kilós termék, igen. És hogy, de egyébként meg nagyon sokan kerestek rám. Úgyhogy ezt is lehet vegyíteni.
Tartalmat kell neki gyártani.
Igen, ők tartalmat gyártottak hozzá, jó tartalmakat készítenek. És hogy működött volna is ez a dolog, de a szállítást azt nehezen tudták megoldani.
Viszont egy érdekes gondolat, hogy ha ez neked probléma, másnak is probléma, és hát ezt ügyesen meg tudod oldani, akkor gyakorlatilag egy olyan piacra tudsz belépni, ami mást eltántorított. Mert most minket pont ez szerintem engem már is eltántorít, például egy ilyen gondoló, vagy egy nagy kiterjedésű termékről beszélünk, de lehet, hogy neked van egy olyan szállítási módot, hogy nem is futárral szeretnél szállítani, hanem neked van egy, hogy hívják ezt a körfúvart, mikor ilyen megvan a járat az országban, hogy ilyen bejáratott túraútvonal, vagy túraútvonal talán. Ha neked van egy ilyened, vagy van rá kapacitásod,
akkor... És ha össze tudod kötni, akkor igen, ez abszolút egy piaci előny lehet.
És meg lehet ez egyedi termékelőny is. Akkor jön a következő pontunk, a hatos pont. Az pedig nem más, mint a befektetés. Befektetni való pénz, azaz mennyi pénzt emész fel maga az indulás?
Igen, ezt is meg kell nézni. Nekem az a tapasztalatom, így az ügyfelek által, meg talán saját munka által is, hogy általában ezt a befektetendő összeget, ezt alul szoktuk kalkulálni erősen. Tehát ebben még nincsen megfelelő rutinunk, vagy legalábbis lehet, hogy én dolgoztam kevés olyan vállalkozóval, aki már nagyon sok ilyen céget felépített, de hogy mindig sokkal több pénzre van szükség, mint amit gondolunk, és mindig valószínűleg sokkal több időre van szükség ahhoz, hogy az egész beinduljon.
Erről mindig a nyaralásos sztorit teszem, amikor van egy ilyen mondás, hogy az ember mindig kétszer annyi ruhát visz nyaralásra, mint amilyenre szükség van, és fel annyi pénzt, mint amilyenre szükség van, és valahogy a tervezés is az ilyen, hogy mindig időben alulbecsüljük az indulásnak az idejét, a költségét pedig szintén alulbecsüljük, ez nem jött ki.
De azt is alulbecsüljük, igen.
Mind a kettőt alulbecsüljük?
Hát a költségét mindenképpen, meg az idejét is, igen. Tehát a több időre van szükség, és több pénzre.
Hát jó, szóval, hogyha... Rossz hasonlat volt, de igen.
Igen, hogyha ezzel kalkulunk, akkor mindenképpen azért ezt tartjuk szem előtt, hogy valószínűleg többre van szükség, mint amire mi gondolunk.
Időben is, és pénzben is.
Igen.
És ugye itt jön be még egy olyan gondolat megint, ami ezt befolyásolja, az, hogy egyedül csináljuk, vagy többen csináljuk. Több ember az nyilván lehet hatás többszöröző is, de ott teljesen más metodikát igényel. Ott az egésznek össze kell hangolódva lennie, ezt is szépen mondtam.
Össze kell hangolni, igen.
Össze kell hangolni az egész folyamatot. Még ha egyedül vagy, akkor nyilván a te fejedben van minden, tudsz hatékonyabban tudsz elmetek haladni, de lassabban. Mérlegelni kell.
Ez már szerintem ilyen különböző embertípusok, hogy ki az, aki egyedül szeret dolgozni, ki az, aki viszont csapatban szeret dolgozni. Szerintem mind a kettőnek megvan előnye, hátránya, de inkább az, hogy ki melyik megoldást preferálja. Nyilván azért egy idő után, hogyha nem építesz csapatot, akkor saját korlátaidba fogsz ütközni. De nyilván, hogyha valaki olyan célokat állít föl, amit a saját maga ereje által el tud érni, és ő az elégedett, akkor nyilván nem muszáj csapatot építeni.
Persze, persze. Jó, a következő pont az igazából nagyon hasonlít, annyiban tér el, hogy a hatos pont volt a befektetés, és a befektetés itt anyagi értelemben értettük, csak érintettük az időt is, de a hetes pont szól igazából az időről, az, hogy a piacra lépésnek a sebessége mennyit vesz igénybe, mennyi időt vesz igénybe, milyen eszközöket vesz igénybe. És azt tudni kell, hogy ugye most shopokról beszélünk, egy shop pillanatok alatt elindítható. Igazából a mögötte lévő folyamatokat kell neked összerakni, mert egy bérlető rendszerre 5 perc alatt el tudsz indulni, néhány óra alatt feltöltöd a kötelező tartalmaidat, jogi, blablabla. Bla, bla.
Igen, mi erről ugye könnyen beszélni, mert bedolgozunk minden nap. De hogy alapvetően én úgy gondolom, hogy itt a piacra lépés sebessége az inkább attól fog függni, hogy mennyire gyorsan tudsz tanulni. Mennyire gyorsan tudod magadba szippantani azt a tudást, ami alapján tényleg pillanatok alatt össze tudod rakni, mert hogyha most tényleg tegyük fel, hogy nem egy olyan specifikus termékkörről van szó, amikor igényel más megoldásokat, mint a dobozos, vagy hívjuk ebben az esetben bérhető megoldások. De ezeknek a használatának az elsajátítása, ezeknek a struktúrájának a kialakítása, ezeknek az integrációknak a megcsinálása, ez mind-mind azért elég sok tudást igényel, és inkább azt, hogy mire azt a tudást te megszerzed, hogy meg tudod csinálni. Vagy valakivel kiszervezteted, viszont akkor nyilván projekt menedzselésével kell foglalkoznod, és magasabb befektetési költsége van neki.
Igen, hogy önmagában nem ez a gátja. Ez, hogy mondjam, egy ilyen leküzdhető
abszolút
dolog, kvázi, ha már akarod, ez már egy félsüger, és akkor beleteszed az időt, energiát, lehet, hogy rámegy egy-két heted, tulajdonképpen 4 órában, amit kitanulsz egy rendszer, most mondtam valamit, egyébként szerintem nem tart ennyi ideig, mert tudsz egy velőt szerkeszteni, akkor ez valahogy elboldogulsz vele, nem kell programoznod egy bérelt shopnál. Az más kérdés, ha te most még ezen is spórolni szeretnél, és mondjuk egy WooCommerce-re vagy egy nyílt forráskódóba indulsz el, amiben nem segít senki, elakadsz. Ugye ott van egy ilyen hátrány, hogy nincs is ügyfélszolgálat, ott Facebook, YouTube videók vannak, és gyakorlatilag tutoriál, vagy vesz egy tudásanyagot, amit ott megint ott van, hogy csak pénzt adtál valamiért, mint ha valaki megcsinálná neked, de hogy te akkor kvázi kitanulod, és akkor lesz egy ilyen kvázi készséged, hogy tanultál valami újat, és akár több shopot is létre tudsz magadnak hozni. De hogy ez is mind növeli a piacra lépésnek az idejét. És itt a mint tudjuk, az idő pénz. Főleg az elmúlt hetekben, aki nagyon gyors volt, lehetett látni, hogy milyen maszkos landolók és kampányok születtek. Úgyhogy nagyon, nagyon élelmes a magyar vállalkozói közösség. De hát már tettek valamit.
Így van, aztán szépen kitított őket.
Na, igen, igen, igen. Na, szóval a lényeg, hogy ha még össze is tett minden, valamilyen szinten neked az validálnod kell a piacra a termékedet. Ugye ez egy idő, mire beindul, forgalom terelődik az oldaladra, akkor megnézegetnek, visszajönnek, elmennek, tartalmakat meg kell, hogy írd, valamilyen csalira mondjuk feliratkoztatni őket, vagy ne egy isten, meg remarketing, akkor azt is beállítani, integrálni, azt is, mérések jó legyenek. Nem olyan triviális dolgok ezek, mert szépen lehet tud terebélyesetni ez a dolog.
Abszolút.
És még csak abból indultunk, hogy milyen terméket válaszolunk, és úgy kezdődött ez a beszélgetés, és most már megint belefutottunk itt az időbe, ami meg mindent érint.
Így van. Visszacsatolva még, hogyha az időt kell nézni, és mondjuk ott egy szempontrendszer szerint hamarabb szeretnél indulni, és mondjuk nincsen megfelelő tapasztalatod és tudásod a téma körül, akkor azt, hogy ingyenes egy szoftver, az azért szerintem egy nagy csapda lehet. És nyilván nekünk nem fizetnek a bérelhető megoldású cégek, hogy ezt preferáljuk, de meg nem is preferáljuk igazából jobban, mint bármi más. Szerintem az a legjobb, hogy tudd azt, hogy neked mire van szükséged, és ahhoz válasz rendszereket. De hogy az, hogy te egy nyílt forráskódú rendszerbe, mindennyibe, OpenCard-ba, vagy WordPress, WooCommerce párosba elkészítesz egy shopot, az szerintem sokkal több pénzbe kerül, hogyha az időt pénznek számítod, mint hogyha fogsz egy bérelhető megoldást, és abba indulsz el. Mert ott már kész megoldások vannak. Megvannak az integrációk, nincs annyi szívás, van support, aki segít. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha az idő nagyon fontos, az indulás nagyon fontos, akkor ezt mindenképpen tartsátok szem előtt, hogy nagyon kecsegtető az, hogy ingyenes és nincs havidíja mondjuk egy ilyen forráskódú megoldásnak, de azt a pénzt, azt rá fogod költeni arra időben, vagy hogyha valakit megbízol, akkor a kivitelezésben, hogy egy nyílt forráskódú azt a tudás szintet tudja, mint egy bérelhető.
Uh-huh. Ez mindenkinek az egyéni preferenciája alapján.
Így van.
Kell dönteni, hogy melyik irányba mozdul. Így nyilván itt én azt vallom, hogy ha egy ilyen ingyenesbe tanulsz bele, kvázi, akkor az hasznosítatod, ha több sokat szeretnél, mert előre tudod, hogy te több termékkel, több célpiacnak, akár több piacon szeretnél árusítani, akkor talán már az elején érdemes hosszú távon gondolkodni, és akkor kitanulni.
Igen, ez tény is, ezzel kapcsolatban is kell gondolkodni, de az időt meg kell hagyni rá, hogy ki tud tanulni.
Éppen.
Ami viszont fontos, itt érdekes, amit mondtál, hogy már tudod előre, hogy több webshopot fogsz csinálni, több piacra fogsz lépni. És ugye az egész beszélgetés abból indult, hogy itt igazából mikrok vagyunk, hogy pici vállalkozások, hogy szerintem azon is el kell gondolkodni, hogy inkább egyre fókuszálj, és oda vidd az összes erődet, és abban legyél jó, mint hogy szétforgácsolod magadat, és van mondjuk 10 shopod. Uh-huh. Ezt is mindenképpen szerintem érdemes átgondolni az indulás előtt.
Mindenképpen. Főleg az elején. Főleg, ha valaki most vág ebbe bele, akkor célszerű egyre fókuszálni. Gyakorlatilag ehhez kapcsolódik kicsit a következő is. A 8-as pontunk, az pedig a terjeszkedés, most ezt érintettük, de ezt lehet, hogy röviden is tudjuk zárni, hogy ha már most gondolkodsz nemzetközi piacban is, akár nyelvesítés szempontjából, akár célpiac szempontjából, érdemes ezt olyan termeket választani, ami nem csak magyar specifikus, most nem jut eszembe ilyen termék, de biztos valami csak Magyarországon dívik,
nem tudom.
Bánika, nem tudom, hogy
ez kell külföldre is.
Kell. Akik jártak itt, azok keresik, igen, de hogy igen, vannak azok a termékek, amik bizonyos inkább kultúrához köthetőek.
Így van, bár egyébként maga a nemzetközi terjeszkedés, azt is azért erősen át kell gondolni, mert nem csak annyira nyelvesítjük az oldalt.
Most csak egy nagyon triviális, igen.
Nyilván meg kell oldani annak a logisztikai hátterét, hogy ez kijusson az a termék, bár erre már most megint látunk tényleg nagyon szolgáltatásokat, akár a fulfillmentbe is, hogy tényleg érhető áron ezt megoldják. Meg hát nyilván az ügyfélszolgálat. Meg talán azt mondom, hogy ugyanúgy, amit te kezdtél el mondani, hogy a piac ismeret tök másképp működhet egy német piac, mint egy magyar.
Igen, lehet, hogy ugyanaz a célközönség 30-40 év közötti nők, és teljesen más
is nem vásárolt, és nem értett, hogy miért, mert hogy másképp működik a német.
Igen.
Úgyhogy ez szerintem nagyon fontos, még mielőtt tényleg nagyobb investíciókat fektetni az ember ebbe a dologba. Bár hirdetésekkel, meg online piacra lépésre szerintem aránylag jó validálható egy piac.
Jó.
Egyébként a terjeszkedésnek nem csak külföldre való terjeszkedés lehet az iránya, hanem akár tényleg lehet termékkörben, szolgáltatásban, érdeklődői bázisba is bővülni.
Igen, itt választhatod azt a módot, hogy például termékpiramisban gondolkodsz, és akkor belépsz egy-két termékkel, elindulsz, és szépen lassan felépíted ennek a piramisát, vagy a másik megoldás, ez a termékmátrix, amikor teljesen különböző célpiasznak, de hogy ilyen mátrixszerűen, ugye, hogy megvette alt, akkor kínáljuk B-t, hát ha az is tetszik neki, működhet ez is terjeszkedés, vagy ha például, vagy sok esetében nem tudom mennyire játszik, hogy lokálisan gondolkodtál valamiből, például egy bútoráruház csak Csongrád megyébe szállít
ki. Hát ez a szállítás miatt, hogy a saját szállításodban, és mondjuk az már olyan költségekkel fett, hogy akár megéri egy-egy autóra felpakolni, például bútorok esetében, abszolút. Aha. Abszolút járható.
Jó, akkor azt kivesésztük, hogy nem csak Magyarország is külföldben, hanem nagyon sok aspektus van a terjeszkedésnek ezen belül. Jó, a következő pontunk, az utolsó előtti pontunk, az a fenntarthatóság. Mit értünk itt ez alatt? Ugye az előtt már említettük, hogy azt számolgattuk, azt érdemes figyelembe venni, hogy mennyibe kerül megszerezünk egy vásárlót, és ez kicsit kapcsolódik ahhoz. Ugyanis itt azt tudhatjuk meg, hogy egy vásárlónak mekkora várható élettartam értéke. Vagyis, hogy hányszor fog az életében, vagy még ügyfelünk vásárolni tőlünk. És itt ez nagyon nem mindegy, ez összekapcsolódik az előbbi ponttal. Lehet, hogy érintették már korábban az előfizetéses modellt, az is kicsit ide kapcsolódik.
Szerintem a termékpiramisok is ide kapcsolódnak.
Igen.
Egyáltalán az, hogy a szezonalitás, nem tudom, kerékpárok esetében ugye tavasszal, nyáron újra előjön az a dolog, valószínűleg újra kellenek, ha nő a gyerek, akkor valószínűleg kell egy, sőt szerintem a gyerekpiac az abszolút jó erre, hogy bizonyos életkor szakaszokban mindig másra van szükség.
Igen, de ott az a jó gyerekpiac, nem ez kiszámítható. 3 év után 4 éves lesz a gyerek, és ezt te is tudod, ő is tudja, és te tudsz ezzel tervezni.
Ez egy nagyon jó dolog, bár nem vizsgáltam még meg, én nem látok olyan rendszert, akik nagyon komolyan erre ráfeküdtek volna. Legalábbis itt Magyarországon.
Hogy valaki mondjuk felnevel egy cégen gyereket, amit a termékeivel kinevel egy...
Igen, lehet, hogy egy játéknek mondjuk csinálja ezt a dolgot, nem vizsgáltam meg.
A McDonald's csinálja, hogy gyerekkorban oda csábítja a gyerekeket.
Igen, csak hogy van olyan adatbázis, hogy tudja, hogy ő milyen korú, tudja, hogy neki mire van igénye, és meg is szólítja őket ezekkel. Nyilván a szülőkön keresztül, de hogy megszólítja őket. Lehet, hogy ennek az adatkezelés háttere, tehát elfogadtad, akkor ez működőképes dolog, de mondom, hogy én igazából nem láttam ilyet, akik erre nagyon komolyan ráállnának.
Talán a Rossmannnak van ilyen, ilyen kártyás rendszere, amiben úgy kapod a kedvezményt, hogy Rossmann, ott talán ez a kártya neve, és akkor ott bekérik a gyerkősnek a nemét és az életkorát. Uh-huh. Inkább a hónapokban kell gondolkodni, mert azt hiszem, hogy 2 éves koráig, vagy, de lehet, hogy baromságot mondok, de van valami ilyen rossz.
Ott ez elképzelhet egyébként, ott viszont már szegmentált ajánlatokat kapnak. Ha pelenka kell, akkor pelenkát, ha popsitörlőt, és hogy különböző méretű pelenkákat mondom, és akkor annak megfelelően kapod az ajánlatokat is.
De mekkora ötlet van? Hát nem kell fölöslegesen nekik pénzt kidobni, te releváns ajánlatokat kapsz, ami neked jó, elégedett leszel, valószínűleg vásárolni fogsz. Ők gyakorlatilag nem kötenek fölöslegesen, nem rombolják a felépített imidzsüket azzal, hogy irreleváns reklámokat tolnak oda eléd. Szóval kvázi ez a win-win szituációnak a tökéletes példája.
A lényege egyébként, hogy és ebbe az irányba megyünk, hogy ilyen jellegű szegmenseket tudjunk létrehozni, és ezek megfelelően tudjuk kezelni.
Igen, mondjuk de nem kell most összehasonlítani magunkat a Rossmannnal. Az egy gyakorlatilag egy múlti.
Abszolút.
Úgyhogy nyilván nem tudunk ilyen szintű lépéseket tenni, de De viszont kicsiben el lehet kezdeni.
Igen, ezt megcáfolnám. Szerintem ez nem kell annyira nagy rendszerismeret, hogy most nem kell azonnal egyedi rendszereket fejleszteni. Ezt már lehet, hogy mondjuk egy kicsit nagyobb tudású hírlevéltudó rendszerben is el tudod kezdeni.
Abszolút, pont arra gondoltam, hogy
először csak bekéred a születési dátumát az emberünknek, utána nevét azt eleve tudod, de hogy névnap, születésnapot elkezdett kicsit simogatni, meg sok egyre több információt így lassan veszesz tőle, vagy bekérsz tőle, nyilván valamiért cserébe.
És egyre relevánsabb ajánlatokat tudsz neki adni.
És mindenki boldog.
Mindenki boldog. Egy másik a fenntarthatósággal szemben az az exitelés. Tehát ilyen nagyon sokan vannak, hogy azért építenek föl áruházakat, vagy azért hoznak létre célközönségeket, hogy utána eladják ezt mondjuk egy tőle nagyobb cégnek, aki ugyanannak a célpiasznak árul. Ugye ebben az esetben a fenntarthatóságot lehet, hogy egy picikét más aspektusba lehet helyezni, mert hogy lehet, hogy neked jobban ott ugye az a fontos, hogy minél nagyobb vásárlói bázist, vagy akár minél nagyobb forgalmat tudjál generálni, mert hogy neked az exit lesz a lényeg. Ugye külföldi például, hogy Magyarországon szerintem nincsen még túl nagy kultúrája, de külföldön már sokkal jobban megy, és csak most egy példát mondok, hogy mondjuk egy webáruházat mondjuk az egy éves forgalmáért lehet eladni a bevétel értékéért. Nyilván ez változtat, hogy hol milyen profit arányban, hol mennyit ér az a célközönség, stb., de mondjuk nagy általánosság, hogyha erről beszélünk. És neked az a lényeget, hogy minél több milliós, 10 milliós, akár 100 milliós forgalmat tudjál generálni, és neked tényleg nem is az a lényeg, hogy ebből óriási profitokat generáljál, de hogy ezt a forgalmat generáld, minél nagyobb érdeklődői bázist tudjál építeni, az adatbázisod nőjön, releváns adatbázisod nőjön, és aztán utána gyakorlatilag te profitodat az exit során fogod realizálni egy pár év után. Tehát ez is lehet egy olyan gondolkodás és egy üzleti modell. Ez tipikusan szerintem azoknak az embereknek lehet jó, akiknek olyan a mentalitás, hogy tényleg megunja a dolgot. Hát csinálom már 3-4 éve, most már jó lenne igazából valami mással is foglalkozni, hát én ebből kiexitelnék, de hogy az akkor tudja és ismeri magát, hogy ő így gondolkodik, így szeret dolgozni.
Szerinted ezt tudja? Tudja valaki, amikor belevág valamiba, hogy exitelni szeretne?
Szerintem azt, igen. Tehát nem, van, aki ilyen üzleti modellbe gondolkodik. És
azt értem, hogy van, aki úgy vág bele, de hogy a többség tudja.
Szerintem
szóval érdemes akkor úgy építeni, hogy lehet, hogy exitelni fogsz, lehet, hogy nem.
Igen, de hogy egy picikét más struktúrát kíván. Mert hogy ott valószínűleg nem a közvetlen profitra realizálsz, hanem gyakorlatilag majd az eltolt egyben levő nagyobb összegre realizálsz.
Hát igen, ott nem egy megélhetési biznisz csinálsz, hogy kvázi kiszedett a pénzt, és abból megélsz, hanem egy nem is céget építesz, hanem egy shopot, egy rendszert építesz. Viszont azt ilyenkor szerintem az úgy működik, hogy a rendszert adod el, aminek csak a frontendje a shop, meg a domain, meg ezek. De a háttérben ott van a marketing, ott van az e-mail automatizációs szoftver, ott vannak az e-mailek megírva, ott vannak azok a folyamatok, úgynevezett backend, ami nem látszik. És szerintem ez adja az értéket neki. Az, hogy most egy emag, hogy néz ki. Most megint egy multit hoztam, ez nem jó. De most tök mindegy, most kis neveket meg nem... Nincs olyan, hogy kis név. És piacokat most nem tudok mondani, úgyhogy szóval itt arra gondolok, hogy itt a rendszert veszik meg, a működő rendszer kvázi, ha te, mint ember kiszállsz belőle, ők átveszik, és ugyanúgy tud működni. Nem hozzád kötődik a dolog, és ezért kell már az elején rendszerekben gondolkodni, hogy úgy építsd, hogy az kvázi nélküled is működni tudjon.
Persze, de hogy egyébként ez mind a két részből fontos, ha exitelni akarsz, ha nem. Nyilván ezt mondom, ez nem annyira elterjedt. Én láttam már ilyen üzleti modellt, ahol egyébként éves szinten több projektet elindítottak, és aztán gyakorlatilag egy pár év után folyamatosan exiteltek ki ezekből, és aránylag egyébként jó profitot hoztak. Nyilván ez kicsit bizonytalanabb dolog. De hogy megvan az élvezete neki, hogy mindig fölfuttatsz valamit, mindig csinálgatod, szóval nem olyan rossz üzleti modell egyébként ez, hogy egy ilyen élvezetes dolog.
Erre egyébként van valamilyen fórum, hogy hol lehet venni, adni?
Van, persze.
Igen?
Van. Meg fogom keresni, most nem. Én egy amcsi oldalt, nem biztos amcsi, de nemzetközi oldalt használtam. Ugye mi azért adtunk el oldalakat korábban.
Uh-huh.
Nemzetközi szinten, de ezek nemzetközi oldalak voltak, és ezek affiliate javában, affiliate és egyszerreklámokból érő oldalak voltak.
Jó, majd beszélünk még erről.
Ja.
Na, és elérkeztünk az utolsó pontunkhoz, ha jó számolom, a tizedikhez. Ez pedig mi lenne más, mint az upsell kategóriája. Azaz, hogy milyen kisegítő, vagy kiegészítő lehetőségeket tudunk még felkínálni a profitunk maximalizálása érdekében. A core termékünk mellé mit tudunk még rakni, ami növeli az árát.
Ugye ezzel nagyon sokan nem foglalkoznak. Egy csomó rendszer egyébként alapból ezt nem jól kezeli szerintem. Tehát egy alap webáruház rendszer, az ezeket az upsell-eket nem biztos, hogy jól kezeli. Megcsináltad a vásárlást, kinyitotta a pénztárcát, ott van, és egy kattintással odadobsz elé egy következő ajánlat, ami tényleg nagyon jó ajánlat, és hát most voltam, igazából vásároltam, elköltöttem, nem tudom, 12 000 forintot, az a 3 000 forint már igazából nem fog anyat vágni, és pont szükségem is van rá. És egyébként ezt nehéz megoldani a nagy shopokba, vagy a nagy csoportokba. De szerintem az upsell-ban rengeteg lehetőség van. Most upsell, cross-sell, igazából lehet, hogy ezt kicsit tisztázzuk ki, hogy mi micsoda, mert ez nem biztos, hogy jó használják, hogy egyáltalán mi is, hogy jó használjuk.
Gyakorlatilag most mi gyűjtő fogalom használjuk az upsell-t, minden, ami az adott vásárláson felül még plusz értéket képvisel. Itt nyilván is bele lehet menni ilyen technikai részletekbe, hogy az upsell az a terméktől drágább kell, legyen a downsell az az eredeti terméktől alacsonyabb érték, és cross-sell az pedig valamilyen a terméknek egy kiegészítő, például egy ágynak a párna. A kiegészítő terméke lehet.
Meg hogyha te egy bizonyos terméket keres valaki, akkor ezt ugyanazt a tudást, vagy inkább nagyobb tudású terméket eladsz egy picit drágábban. Ugye most az összeset, amit elmondtuk, a downsell, az upsell, a cross-sell, ezt mi mindet igazából egy gyűjtő fogalom alatt használjuk most igazából upsellnek, de hogy ezeket a megoldásokat érdemes használni, sőt, hogy erre ráállni, és egy picikét ezzel foglalkozni, olyan jó kis játékokat össze lehet benne rakni, és jó kis ajánlatokat ki lehet használni. És pont egyébként ez is lehet jó arra, hogyha egyszerűen az első vásárlásaidat nem tudod profitábilisra kihozni, mert egyre drágábbak az Etsy hirdetések, a Facebook hirdetések, vagy bármilyen más közösségi oldalra jövő forgalom, akkor gyakorlatilag az upsell-ekkel ezen tudsz javítani.
Így van. Hát gyakorlatilag már ugye ott áll az embered a pénztárnál, behoztad, tök mindegy, hogy valószínűleg egyébként az elején fizetett hirdetésből fogod behozni, így a csökkentén tudod a cost per action, tehát az a vásárlásnak a költségét, azzal, hogy még valamit eladsz neki, és ez sokszor nem különösebből, csak egy nyilván személyesen sokkal könnyebb megkérdezed, feltesz egy kérdést, ez a technikai kivitelezés, ami bonyolultabb a shopok esetében, ezért szokták használni a különböző vagy szoftvereket, vagy a feneleket, amik ezeket tudják kezelni, de nem véletlenül működnek ezek.
Igen, de ugye a feneleknél meg ugye az a probléma, hogy nem tudsz tömeges termékeket. Van 6000 termék, vagy 30000 termék, egy is több millió terméke a shopjába, az nem igazán tudja funnel. Hát, hogy igen, a shop az a funnelnek egy része, de hogy azt a klasszikus funnelt, hogy csinálsz egy landolót, ott van egy vásárlás, aztán utána újra lesznek, ezt nem tudja megoldani.
Igen, de ha szétszered olyan szempontból a bizniszedet, hogy csak hidegekre és melegvevőkre.
Uh-huh.
Úgy értem, hogy újakra és meglévő vásárlókra, akkor a shop az gyakorlatilag a meglévőket kellene, hogy kiszolgálja. Akik már vásároltak tőled, tudják, hogy mit váratnak tőled, tudják, mi a termék, tudják, hogy hogyan működik, tudják, hogy hol érnek el, oda mennek, kosárba rakják, megveszik. A másik része, amiről beszéltünk, az eleje, a töltsének az eleje, ugye, hogy érdeklődővé teszel valakit, csalizol neki, majd első vásárlásra bírod valahogy, és bekerül a gépezetedbe, ez most csúnya hangzik, de utána még egy-két vásárlással kinevelhetsz belőle mondjuk egy ilyen langyos vagy egy meleg vásárlót, és erre már sokkal inkább a funnelek működnek jobban. Ugye beletereled, csak a csőbe előre tud menni, egyértelmű ajánlat, kattint, tetszik, ha nem, elhagyja, max feliratkozik, remarketingen még próbálod utolérni, de hogy az újaknak inkább ez működik. És valakit így szépen, úgymond vevővé nevelsz, egy-két ilyen ajánlaton keresztül, megismer, kialakul a bizalom feléd, onnantól kezdve már kicsit úgymond elengedheted a kezét neki, és akkor ott a shop. Ott elengedheted a kezét, nyugodtan menjél, vásárolj, ott nem tudsz, kattingatod össze-vissza, nem tudsz hülyeséget csinálni.
Igen, ugye ez nem titok, hogy mi azért ráálltunk a funneleknek az építésre az utóbbi időben, és ahol a termékkör ezt engedi, ott egy picit szétszedtük, hogy az új vásárlók, azok általában a landolókon keresztül történnek, és inkább a törzsvásárlói bázisnak használjuk a shopot, vagy az a törzsvásárlói bázis szolgálja ki a shop, és most egyelőre azt látjuk, hogy ez a dolog ez működőképes, nyilván technikailag ezt bonyolultabb egy picit felépíteni, és több munkát igényel.
Meg fenntartása.
A fenntartása is, igen. Picit elkülönültünk egyébként az upsellingtől, de hogy maga ezekben a funnelekben jobban tudjuk érvényesíteni az upselleknek a lehetőségeit.
Jó, gyakorlatilag a végére értük ennek a 10 pontnak. Talán az egésznek a tanulsága az lehet, hogy igenis valamilyen keretrendszerbe kell gondolkodni, meg kell szabni saját magunknak a határait, vagy szabályokat kell hozni saját magunknak, mert ugyanígy, hogy a műsorban mi is néha el szoktunk kalandozni, az ember, ha egy új dologba kezd bele, akkor nincs egy szamárvezetője, akkor könnyen, nem is a könnyebb utat választja, hanem a shiny objecteket, hogy nagyon sok terméket el tud képzelni, hogy ebből most milliárdos lesz. Hogy jó, hát biztos, hát csak megkérdettem, ezt viszik majd, mint a cukrot.
Hát ez a kormányát.
És kicsit, én azt mondom, hogy az igazi szabadságot a szabályok adják meg. Ezt úgy tudom legjobban leírni, mintha a gyerekedet kiengednéd a játszótérre, és egy forgalmas útkereszteződés, meg útszakasz mellett lenne ez a játszótér. És hogy lehetsz úgy nyugodt, hogy a játszótérnek nincs kerítése, nincs egy kerete. Az első szülő azt mondja, hogy nem kell, nyilván ő is azt mondja, hogy kelleni fog, de hogy úgy tudsz nyugodt maradni, hogy tudod, hogy oda nem jöhet autó. Uh-huh. És kvázi ezt is így le kell szabályozni a gondolatidat, hogy milyen terméket szeretne kiválasztani, és egy ilyen kérdés soron átverekedni magadat, hogy nyilván nem tudsz mindegyiknek megfelelni, de én azt mondom, hogy ebből a 10-ből, ha legalább a felénél elvérzel, akkor ott érdemes más terméket választani, és ha ilyen 6-7-8 termék már, vagyis kérdésre már tudod a pozitív választ, vagy inkább azt mondod, hogy oké, okay, ez megfelelednek, meg ez tök jó, akkor még kis csiszolásra ezt ki lehet hozni. A 9-10 az meg főnyereményes csinálni kell.
Így van. Úgyhogy ezt használjátok, hogy egy picit felmérjétek a saját termékkörötöket és a saját piacotokat. Jó, hát a mai adásban ennyi fért. Kövessetek bennünket.
És ezt nem fogjuk most elfelejteni.
Nem fogjuk elfelejteni. Ugye fönn vagyunk SoundCloud-on, Spotify-on, Apple
Átjúszom.
Bocsánat. Átjúszom.
És még van egy e-mail csatornánk is.
hello@kukaszelkervekkel.hu.
Eddig soha nem kértünk ilyet, hogy írjatok, lájkoljatok, osztjátok az adásokat, úgyhogy most ezt megteszünk, hogy ez a 15. adásunk, úgyhogy eddig ilyen nem hangzott el. Ezt most pótoljuk. Visszamenőleg is.
Megosztjuk egyébként a közösségi médián, Instán és Facebookon is, hogyha tudjátok, akkor osztjátok meg az adásokat, minél többen hallgassák és jusson el az információ.
Igen, és ha bármilyen jellegű kérdésetek van, adással kapcsolatban, adás ötletetek, témaötletetek van, ezt nyugodtan írjátok meg nekünk, foglalkozni fogunk vele. Már kaptunk egy-két e-mailt, ami abszolút pozitív volt, úgyhogy hajrá!
Igen, köszönjük szépen!
Köszönjük!
Sziasztok!
Hello, sziasztok!